Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban vendégemet, Balsai Mónit.
Jó napot kívánok, szervusz!
Szervusz, Móni. Ez a Móni eleve, azt gondolom, hogy ugye te Mónikának anyakönyveztek téged, igen, feltételezem, igen. És te valamiért ezt a K-t így le akarod dobni magadról, ezt igen. A kicsinyítő képzőt, ezt így jól érzem?
Igen, hát mert nem is kicsinyítő, én inkább ilyen becézgetés formának érzem, és azt így kevésbé. A Móni az olyan szép kerek. Mónika az olyan, nem tudom, azt nem szeretem valahogy, az nem én vagyok. A Móni az én vagyok.
És akkor, amikor erre befolyásod van, akkor te ott Balsai Móni vagy, és nem
igen,
Mónika,
igen,
ugye?
Igen.
Igen. Hát egy kemény fiatal nő. Igen. Na most Balsai Mónit a kedves hallgatók vagy ismerik már, miután színház iránt érdeklődök, tehát elképzelhető, igen. Könnyen, ha elképzelhető, ismernek, vagy ha nem ismernek még téged a hallgatók, akkor most pillanatokon belül már fognak, nem? Én így érzem, hogy de most a pályádnak egy olyan szakaszában vagy, erről majd akarok még beszélni, ahol hirtelen így kitárultál egy nagyobb közönség elé. Igen. Hú, ez hülyén hangzott, de igen, magyarázd el, légy szíves, hogy miről próbálok én itt beszélni.
Igen, igen, hát ugye a színház azért egy zártabb világ, én a Magyar Színházban vagyok szerződtetett tag. Vendégként játszom Győrben, a Győri Nemzeti Színházban, Tatabányán, a Tatabányai Jászai Mari Színházban, Pesten még a Játékszínben. Az egész életem egy ilyen nagy utazás volt az ország összes részébe, és ez azért egy zártabb kör. Tehát, hogy itt azok ismerik az embert, akik ezekbe az épületekbe jönnek. Budapesten is ez egy nagyon zárt kör. Tehát, aki a Magyar Színház nézője, az csak a Magyar Színházba jár általában, az összes többi színháznál is szerintem így van. És hát most, ami történt, amitől egy kicsit nyílt a világ, az az HBO-nak ez a Társasjáték című sorozata, és hát még előtte a Tilla Tilla filmjének a Csicska című kisfilmnek volt ugye a hangos sikerei. Hát ez egy rövid film, úgyhogy sajnos a mozik azok így kevésbé játszották. Egy valamelyik skandináv nagy film előtt ment, azt hiszem, a művészmozikban. Pedig jó lenne, ha minél több emberhez eljutna, mert ez nagyon komoly történet. Csak hát rövid film. Úgyhogy igazából talán, amit kérdeztél, az ez, hogy egy most a filmezés egy picit így elindult.
Egy filmes karriernek az ígéretes elején vagy úgy.
Igen.
Úgy néz ki
igen,
most a dolog. Mondtál igen. Az előbb valamit, amit érdekesnek találtam, azt mondtad, hogy a Magyar Színházban játszol. A Magyar Színház közönsége, ez a Magyar Színház közönsége, és a más színház közönségével nem egyezik. Ez érződik, ezt mondják csak, vagy igazából te ezt valóban érzed a színpadon, hogy a különböző pesti színházaknak különböző specifikus közönsége van, és az úgy nem ugyanaz.
Ez érezhető is a színpadon, bár most emiatt a borzasztó nehéz gazdasági helyzet miatt ugye nagyon egyre kevesebben járnak színházba, vagy nagyon megválogatják az emberek azt, hogy mire mennek el. Ezért a Magyar Színházban is elég sok próbálkozás van arra, hogy minél több embert behívni ugye a nézőtérre, hogy jöjjenek előadásokra. És most így nálunk elindult egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy például most is a feleségem története az egy olyan előadás volt, ami olyan emberek voltak, akik eddig még soha nem voltak benne az épületben. És egy teltházas előadást játszottunk, hála Istennek a mai időkben, és egy egész másik aurája volt az egésznek. Ezt én akkor is érzem egyébként, ezt a furcsa különbséget, hogy más színház, hogyha például elmegyek a Víg Színházba én előadást nézni, hogy annyira más a nézőtérnek az összetétele, vagy egy Katonában, vagy tehát, hogy bármelyik színházban. Hogy más
emberek. Is látszik?
Én valahogy úgy érzem. Uh-huh. Meg tudom azt, hogy igazából aki a Víg Színházba vesz bérletet, az nem fog más színházban nagyon elmenni. Tehát, hogy úgy megvannak, nyilván ez így nagyon sarkos, tehát azért ez nem egy általános dolog, de hogy mindegyik épületnek megvannak a maga emberei.
Legalábbis neked ez a tapasztalatod, miközben igen. Egyébként van egy ilyen egészen ellentétes szándék, tehát például kifejezetten van egy ilyen belvárosinak nevezett bérlet, azt hiszem, amit így közösen, tehát Víg Színház, Katona, Örkény, ha jól emlékszem, tehát hogy így vegyítik a nézőknek, bár nem tudom, hogy ez most hogy áll, de tudom, hogy volt
igen,
egy ilyen projekt.
Nálunk is van egy olyan bérlet, ami például a Nemzeti Színházzal van egy
igen,
közös.
Igen, az is érdekes. Igen, nyilván ilyen klasszikusszerű
igen.
Darabok.
Igen, uh-huh. Igen. Tehát nyilván próbál mindenki újítani, meg tényleg a mostani helyzetben ezt így valahogy jobban reklámozni, vagy beszippantani az embereket.
Hát nem tudom, mondtam-e ilyesmit az elején, vagy csak akartam, hogy egy szép, üde fiatal nő ül velem szemben. és ha ez, és ez tény, tehát ez nem csak látszik, hanem ez így is van, és azért az egy egész rendkívüli dolog, hogy te elmondhatod mindemellett, hogy 20 év színpadi gyakorlat van mögötted.
Igen.
Amihez nagyon korán kellett kezdeni, és hát tényleg az történt, hogy te nagyon korán kezdted.
Igen, igen.
Nem is emlékszel olyan időkre, amikor a színpad nem volt része ilyen formán az életednek?
De. Nagyon. Én szertornáztam, meg búvárúztam előtte. Iszonyú nagy energiájú lányka voltam, és az anyukámik annyira nem bírtak velem, hogy muszáj volt valahogy lekötni ezt az egészet.
De bocsánat, aztán... a búvárúszó az mit csinál? Az hogy...
A búvárúszó,
ez búvárúszó, ez aki helyes, 10 éves.
Igen, igen, én gyorsasági búvárúszó voltam.
Jézusom, vagyis föl kell venni egy nehéz búvárruhát, és abban kell gyorsúszni?
Nem. Ez kétféle dolog lehet, illetve akkor ez kétféle dolog volt, nem tudom, hogy most ez hova fejlődött. Kralluszonyos, ez a
lábával csapkod. Lába,
igen, uh-huh. És hát ugye a másik is, csak az meg delfinuszonyos, és az azt jelenti, hogy mint a delfineknek, tehát hogy a lábod az egyszerre mozog.
Mint a pillangóúszásnál.
Tehát mint a pillangóúszásnál, csak van rajtad egy hatalmas uh-huh. nagy úszony, és ez egy snorker nevű csővel.
Sellőnek képeztek, ha jól értem.
Próbáltak sellőnek, igen. Csak semmi versenyszellem nincs bennem, nagyon durván semmi. Tehát, hogy én inkább bohóckodtam meg, tehát, hogy úszni is egy barátnőmmel mentem el, és annyira, én mindig hagytam, hogy nyerjen mindenki. Tehát, hogy így engem nem hajtott az, hogy én valahova elsőnek érkezzek be. Jól el voltam, meg társaság volt, meg minden, de tehát, hogy valahogy ez nem érdekelt. Inkább csapatban lenni az így sokkal jobb érzés volt, csak valahogy így alakult, hogy nem ilyen csapatmunk. Kákra vittek az anyukámék, hanem ilyen valahogy ilyen önálló. Az úszás is egy egyedüli, magányos. Uh-huh. Annyira untam a víz alatt. Verseket mondtam, meg énekeltem, tehát minden más volt helyette.
Értem, tehát egy kudarcba fulladt búvárúszói szóló karrier vitt téged valahol a színpadi csapat
igen,
munkába.
Mert hát ugye a bohóckodás az mindig ment, és akkor az anyukám egyik kolléganője mondta, hogy talált egy hirdetést Angyalföldön egy gyermektáncszínház hirdetése, hogy gyerekeket keresnek, és akkor elvittek, és életem legjobb felvételi élménye, azóta se volt semmi, de igen, mert a Korcsmás Györgybe az is nagyon jó élmény volt, de tehát, hogy a főiskolai élményekhez képest ez egész más volt, nyilván elsőre meg bátran, és bátor is lehettem, meg nem tudtam, hogy mit csinálok, és ahelyett, hogy értesítettek volna, levélbe, ahogy így az összes többi gyereknél volt, amikor én kimentem, elmondtam az összes verset, énekeltem, meg táncoltam, akkor kifutott ott a vezető, és az anyukámnak könyörgött, hogy hozza ide a gyerekét szeptembertől. És akkor ez így indult.
És így felfedeztek, és akkor voltál ifján az Operett Színházban.
Igen, hát ez is olyan vicces, hogy valószínűleg addig, amíg nem volt tétje a dolgoknak, addig én nagyon jól tudtam felvételizni, meg így ilyen feladatok elé állni, és aztán, amikor elkezdtem komolyan venni, és már a főiskolára jelentkezni, akkor ez így elromlott valami bennem. Mert az operetben elkísértem egy fiút felvételizni, mert én még nem voltam 18 éves, és ott ugye érettségi után lehetett a stúdiósok között lenni, és annyira tetszettem ott a Mikolai Lászlóéknak, meg a Megyesi Máriáéknak, hogy mondták, hogy mondjam át egy verset. Akkor mondtam, meg még énekeltem, és mondták, hogy figyelj, hát ugyan nem vagy ennyi idős, de hogy annyira édes, amit csinálsz, hogy ha van kedved, járjál be. És akkor én 3 évet eltöltöttem ott az érettségiig. Hát iskola helyett. Oda lógtam.
A boldog békeidők, amikor ez igen, még ment, de azért leérettségiztél nyilván.
Hát kinkeservel, de le.
Na most ezen közben, hogy megjártál különböző színházakat, itt boldog gyermekként, utána József Attila Színházban is voltál, ötször felvételiztél eredménytelenül a Színház és Művészeti Főiskolára. Hát azért ez az öt olyan szám, hogy úgy érzi az ember, hogy ez azért úgy okozhat tartós frusztrációt ezen a pályán. Jól sejtem?
Ez nagyon sokáig nagyon-nagyon fájt. Most már nem.
Tehát azt hiszem, hogy például, amikor az ember kap egy Jászai Mari díjat, amit ugye fiatal pályakezdő színészek kapnak, és viszonylag ritkán kapják meg diploma nélküli színészek.
Igen.
Tehát én azt úgy gondolom, hogy egy Jászai Mari díjat megkapni fiatalon, az akkor azt az ember úgy tekinthető, hogy neki ez a diplomája.
Igen, nem? Abszolút. Én ezt így is érzem, így, ahogy mondod. Hogy ez,
akkor
ez...
elmentél egy diploma és kitüntetés osztóra.
Igen, igen, igen.
Mikor két, volt ez? Két éve?
Igen.
Arra emlékszem, mert történetesen benne voltam ebben a bizottságban, és te ott jelölt voltál, és én arra készültem, a te színészeted nagy tisztelőjeként, hogy majd én ott érvelni fogok, hogy, hogy én az én voksomat te mindenképpen bírod,
igen.
Ami nem a saját személyes voksomat jelenti egyébként, hanem a Színházi Kritikusok céhének voksát, de te az ő listájukon szerepeltél, uh-huh. És úgy készültem, hogy fogok érvelni melletted, és bementem egy bizottságba, ahol 12-13 színházi ember volt, és kiderült, hogy itt erre semmi szükség, mert egyik a másik után tette le a voksát melletted.
Komolyan.
Hogy igen, igen, tehát ott sorma kiderült emberekről, hogy ők szintén milyen nagy tisztelői és rajongói a te színészetednek.
Na hát, ezt én nem tudtam.
Hát most de... megtudtad. Hát.
Hát akkor így meg aztán pláne milyen jó. Köszönöm, ez nagyon...
Igen, na és akkor én olvastam egy nyilatkozatodban, egy interjútban, azt mondtad, hogy nekem a pályám mindig úgy alakult, hogy akikkel együtt dolgoztunk, azok elégedettek voltak velem, és ez később szült egy másik munkát. Hát igen. Én azt hiszem, hogy voltaképp ez a legnormálisabb és legkövetendőbb útja egy színészi karriernek, nem?
Igen. Végül is abszolút logikusnak tűnik így.
Tehát hogy lehet ezt ennél jobban csinálni, vagy ideálisabban?
Nem tudom.
Mitől lenne ez, nem is tudom milyenebb, hogyha lenne egy diplomád? Attól, hogy több emberrel dolgoztál vele, de mindig dolgoztál vele, és igen. Minden munka is végül is annak is van a határa, hogy egy munka hoz kettőt, de 15-öt aztán már nem hozhat, így nem, négyzetre nem emelhetjük mindig, igen, mert csak egy igen. Ember vagy.
Nem, ez inkább az első évek, még mondjuk egy picit még most is így érezhető, de most már azért sokkal kevésbé, hogy az első években nehezebb ez így. Mert attól, hogyha valakinek az osztályába jársz a főiskolán, akkor... Tehát eleve, akik melletted végeznek, akár színházrendezők, akár filmrendezők, azokból az emberekből merítenek, akik ott vannak velük együtt, vagy mellettük vannak. Tehát, hogy onnan akkor akár egy rendező vihet magával dolgozni, vagy egy igazgató, ha éppen olyan tanár van, aki közben egy színházért is felelős. Tehát, hogy el tudja vinni az embereit. Azért mindig a Máté Gábor osztályosok, vagy a Marton osztályosok, tehát hogy jó, nyilván ez így szintén nagyon sarkos, mert azért ez sem ennyire tiszta, és nem így van, mert rengeteg színész kerül ki a főiskolára, és rengetegen vagyunk, és nem lehet mindenkinek munkája, azért ahhoz teljesíteni kell, tehát nyilván ez nem ennyire egyszerű, de én azt gondolom, hogy van egy kör, amiből sokkal könnyebben, vagy jobban sikerül esetleg a lehetőséghez jutni, mint az, hogy egy ismeretlen valahonnan jött ember.
Vannak hátrányai szerintem. Tehát, hogy hányszor van olyan, hogy egy osztályfőnök elviszi a saját színházába több gyerekét, és viszonylag kevés ragad meg ott, mert azon is nehéz túllépni, hogy ő téged tanított, és te neki neveltje, igen, meg diákja, igen, voltál, igen, és igen. Esetleg 5 év múlva már felnőtt szerepben kéne látni őt, de az igazgató tanár még mindig. Szóval érted?
Igen, igen, igen. Abszolút értem. És jó, ez tényleg így van, mert például a József Attila színházban én, amikor ott stúdiós voltam, akkor ugye befejeztük, 3 évig voltunk ott, és a Lénár Péter nekem felajánlott egy leszerződtet, és én tudtam, hogy nem szabad ott maradnom, mert világéletemben gyerek leszek, és nem lesz soha olyan komoly feladatom, ami bármiféle fejlődést hozna. És inkább azt választottam, hogy oké, viszlát Budapest, majd meglátjuk, hogy mi történik, és elmentem Győrbe.
Na, tehát, innen folytatjuk majd, is. Most igen. Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk a Felnövés vidéken című fejezettel. Lone Star, where feeling I'm trying to find. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down. How far you are, I just don't know the distance I'm willing.
pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Bajsai Móni színésznő a vendégem. Ott tartottunk, hogy elment Győrbe színésznőnek. Nem meséljük most el az egész 9 évét Győrben, hogy valahogy úgy volt, igen. De hát voltak különböző szakaszai, különböző emberekkel dolgoztál, és azon tűnődtem, hogy ugye kezdettől fogva elég hamar elkezdtél ott komoly főszerepeket játszani, és értelemszerűen, mint fiatal színésznő, kezdettől fogva hozzárendelődtél férfi partnerekhez.
Igen.
És úgy ki lehet emelni egy-két pasast a te színészi életedből, akivel sokszor kötöttél színpadon, hogy,
igen.
Hogy volt neked a Gáti Oszkár,
igen.
Többször, volt Otellód, volt Drága Mérgesed az Üvegcipőben. Aztán úgy később lettek mások is, mostanában a Crespo Rodrigo a viszonylag rendszeres partnered, vagy legalábbis többször volt partnered ő is.
Igen, illetve most ez úgy van, hogy én például most ez olyan furcsa, mert én kevésbé érzem ezt, hogy a Rodrigóhoz, mert az elmúlt évek alatt, amiatt, hogy Győrben is kollégám volt, ott például összesen kétszer voltunk egy színdarabban, de nem voltunk nagyon, a Lír Királyban volt vele két jelenetem, de hogy így nem...
Hát a Lila Ákác van.
És a Lila Ákác volt, ami ilyen, és aztán most így sokáig nem volt ő így újra partnerem, és most Tatabányán a Nóra című előadásban a partnerem. Tehát hogy fura, hogy te ezt így érzed, hogy ő most...
Én például egy példát hoztam ki neked, most a meghatározó partner, gondolom Túróci Szabolcs, akinek folyton boldogtalan felesége vagy a filmekben,
igen.
Nem?
Igen, tehát hogy ez nagyon furcsa, mert hogy félreértés ne essék, és nagyon szeretem a Rodrigót, de mégse hozzá kötődöm így időileg,
jelen éveiben,
tehát a jelen éveiben, hanem tehát tényleg a Szabolcs az százszor több időt vitt el az elmúlt fél évemből, meg most tehát hogy a Magyar Színházban például most így sorba töltöm az estét a Pál Andrással.
Mondjad, igen, ezt akartam kérdezni, hogy kik a meghatározó férfi partnereid, akikkel színpadon jókat, nagyokat együtt játszottál, vagy játszol.
Igen, jó, te jó, én most nehogy megsértsek valakit, ezt olyan nehéz ilyenkor felsorolni.
Nem fogják hallgatni, mondjad.
Hát most tényleg, tehát az elmúlt 2-3 estét ezt a Pál Andrással töltöttem, Macska a forró tetőn, a Magyar Színházban, és most majd elkezdünk egy felújító, beugró próbám lesz a Kárhogy Kurva című előadásba, ahol szintén ő a partnerem, Horváth Illéssel, akivel még nem dolgoztam soha, pedig egy színházban vagyunk, és például őt is nagyon várom, hogy végre találkozhatunk. Hát ugye a Rodrigót azt említettük, Horváth Lajos Otto szintén, aki igen. most nagyon meghatározó férfi, a Túróci Szabolcs, és hát ugye a rendezők, ők is ugyanúgy férfiak az életből, vagy a Guelmino Sándor, a Galambos Péter.
Hát eleinte voltak apa figurák,
igen.
ugye, az Ács János, Korcsmáros
György. Igen, és akkor
most... Aztán lassan felnősz most már, és nem apa figurák lesznek.
Igen, uh-huh. igen. Tényleg ez milyen furcsa így, ahogy mondod.
Azt nézegettem, hogy a te pályád, a pályádon nagyon sok a múlt század elős szerző, és ez nyilván nem véletlen, hogy ezek téged megtalálnak, mert valahogy te ahhoz a, ahhoz a korhoz meg stílushoz jól illesz. Tehát te játszottál sok Molnár Ferenc
igen.
hősnőt,
igen.
aztán játszottál Füst Milánt, amit most említetted, a feleségem történetét, játszottál Szépernőt, Heltait. Tehát, hogy valahogy így ebben a igen. korban te úgy otthonosan mozogsz a színpadon. Szerinted ez micsoda? Tehát ez nem tőled függ, hanem valahogy a rendezők ezt látják benned, vagy pedig ez valamiféle alkat, vagy stílusérzék, vagy lelkivilág, vagy hogy találtok ti így ezzel egymásra? De láthatólag ezt így meg akarom erősíteni itt a hallgatóknak, hogy te ezekben sikeres vagy, és ez egy elég nem közönséges vonás, tehát viszonylag kevés ma az úgynevezett Molnár Ferenc színésznő.
Igen.
Hogy érzed te ezt?
Én igazából azt hiszem, hogy úgy, hogy ez szerintem színház függő is. Tehát, hogy olyan helyeken voltam, hogy nemzeti színház. Tehát, hogy a győri nemzeti, most ugye a magyar színház is volt nemzeti színház, de a repertoárja és a műsorterve az mégis egy irány, vagy egy fajta dolog. És itt inkább a klasszikusabb darabokat veszik elő, tehát miközben az Egresinek játsszuk a Portugál című darabját is Győrben, de hogy tény, hogy szerintem ez valahogy az épület függő dolog is.
Az nem véletlen, hogy te ezeket játszod. Hát a Portugálban is, akit játszol, ez a Masni nevű.
Igen.
Hát elvarázsolt királylány, legalábbis a te alakításodban, ott egy kocsmában. Tehát igen. azért ebben valami, tehát van neked valami olyan stiched, valamilyen...
Régi módi.
Jaj, nem pont így gondolok, nem. Tehát ezt egyáltalán nem pejoratívan értem, hanem ellenkezőleg. Sőt, tehát valami belülről fakadó stílus ismeret, vagy lelkivilága, lelkialkat, nem tudom.
Lehet.
Tehát hogy vagy például ezzel az irodalommal, tehát hogy azokkal a szerzőkkel, hogy ezek közel állnak hozzád, vagy voltak épp neked ez ilyen klasszikus nyűg, és sokkal szívesebben játszanál valami kortárs őrületet?
Hát nagyon közel áll hozzám. Nem nyűgnek, biztos, hogy nem nyűg. Nagyon szeretnék valami őrületet is kipróbálni. Nyilván, tehát, hogy én azt érzem, hogy alapvetően, tehát, hogy bármennyire ilyen kis szőke, kék szemű, szelíd lány.
Inkább szürkének mondanám, ahogy így elnéznek különben a szemedet, és az egy minőségi különbség. Szürke szem az nem ugyanaz, mint a kék szem, igen. Vagy ilyen szemed van, hogy attól függ?
Attól függ, ezt anyukám szokta mindig mondani, hogy látja rajtam, hogy mikor vagyok mérges, vagy tehát, hogy anélkül, hogy beszélnénk. Nyilván az embernek az arcáról ez lejön, de hogy a szemem színéből meg tudja mondani, hogy épp milyen hangulatom van. Szóval, hogy nagyon jók ezek a klasszikus dolgok, meg én is nagyon élvezem, de tényleg nagyon szeretném magam kipróbálni más dolgokban is. Éppen ezért mondjuk az HBO sorozat is nagyon furcsa volt, meg ugyanúgy a Csicska is nagyon furcsa volt, hogy két gyerekes családanyát, meg tényleg tanyáról egy asszonyt játszani. És a Diga Zsombornak is volt, forog, még mindig forog egy filmje, amiben szintén volt egy jelenetem, az Anger Zsolt volt a férjem, és ott például egy rendkívül elmebeteg nőt kellett, és az már például egy olyan kalandom volt, ami nagyon egy éjszakai forgatás volt, és nagyon élveztem, és annyira örültem, mert a Zsombor is úgy vettem ki a szavaiból, meg amióta beszéltünk, hogy így már vágják az anyagot, hogy nagyon elégedett volt, és nagyon tetszett neki. Tehát, hogy lehet, hogy ez is elindul, lehet, hogy mindenkinek megvan a maga ideje, és akkor azért kell ezt. Elég, tehát én azt gondolom, hogy szélsőséges ember vagyok, és mindezt úgy, hogy ilyen hirtelen haragó vagy, tehát, hogy erősen nyilas jegyben születtem, és állítólag azok ilyen nagyon hirtelen lángolnak.
Visszamenve még a színházhoz, mert most majdnem elkanyarodtunk a film
igen.
felé, amiről mindenképpen beszélünk majd még. Azon túl, amiket így felsorolgattam, hogy milyen múlt századelős magyar szerzőket játszottál, hát egy csomó klasszikus is volt már az életedben, Shakespeare-ek, Desdemona, Júlia, Olivia, Schillerek, Ármány és szerelem, és Stuart Mária, és most Nórát játszol.
Igen.
Ez Ibsen nagyon más, vagy valahogy más, hogy kell hozzálátni, vagy igazából, tehát ez egy olyan klasszikus, amihez még nem volt szerencséd, illetve egy kicsit volt a nép ellenségében.
Igen, igen.
De mégis igen. Ez egy másfajta klasszikus. Ez így színészileg érződik, vagy voltak itt mindegy, az ember fogja azt a figurát, és megszületik
hát,
benne.
Klasszikus, igen. Meg nagyon nehéz, mert amikor a kollégákkal beszélgettünk, akkor minden színésznő kollega az rögtön azt kérdezte, hogy Nóra, és már megfejtetted, hogy mitől hagyod el a gyerekeidet a darab végén? Aha. Hát, hogy így ebbe így mindenkinek van egy kis problémája, hogy ugye a régi korban
valahogy le kell nyelvetni ezt a dolgot, igen.
És hogy ugye ez annyira az akkori időszakra íródott, ahol egy nőnek meg volt az, hogy mi az elvárt viselkedési forma, és azt hogy kell tenni. Tehát, hogy és ráadásul ez a tatabányai előadás, ez nem, tehát ezt most játsszuk, tehát nem a klasszikus előadás, hanem a jelenkori előadás.
De feltűnően most láthatóan külsőségeiben is?
Igen, uh-huh. igen. És ez számomra nagyon-nagyon izgalmas volt, mert így is ugye meg kell akkor találni, hogy akkor mi az igazsága ennek a dolognak ma. És egy olyan döbbenetes módon egy mai házasságra ugyanúgy rá lehet ezt a darabot tenni, úgyhogy az ember meglátja azt, hogy tényleg élnek még mindig így emberek, hogy egy nő úgy van elnyomva, és úgy megy alá a párkapcsolatában annak az embernek, akibe ő tényleg szerelmes, mert így nevelték, így jött otthonról, és hogy egy egész szinte milyen ilyen pszichotrillerre játsszuk ezt a darabot. Tehát egy olyan lelki terror és egy olyan zsarolás alatt van a nő, amivel ő az egész lénye eltűnik, így felszívódik, olyan lesz, mint egy amőba. És aztán ugye a darab, ahogy megy előre, és kiderül, hogy amiben ő hitt a nagy férfiben, és ami ennek a férfit ő látni akarta, az mennyire nem úgy van, és emiatt jön az a fordulat, hogy akkor innen most távozni kell. Tehát, hogy gyönyörűen, és az a döbbenetes, hogy akik eddig látták, így barátok, ismerősök közül, mindig azt mondták, hogy úristen, hát ez az a házasság, ami a nem tudom kiknél
meg. Szomszédé.
Igen, tehát hogy tényleg rá lehet ismerni el, és emiatt borzasztó izgalmas, hogy ma is ugyanúgy tud mondani valamit.
Akkor most már nem kérdezem meg, hogy tudod-e már, hogy miért hagyod el a végén a férjedet és a gyerekeidet,
igen.
hanem hallgatunk egy kis zenét.
Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in. Road alone.
Színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n, vasárnap délután, Stuber Andrea vagyok, Balsai Mónival beszélgetünk, és most egy olyan dologra szeretnék visszatérni, ami abszolút zárójeles spéci érdeklődésem, mert valahogy ez engem mindig izgat, és szoktam ezeket firtatni, hogy amikor egy színész, illetve színésznő ugyanazzal a darabbal több, ugyanannak a darabnak több szerepével találkozik. Hogy az milyen? Úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes dolog lehet, szerintem veled ez kétszer előfordult már legalább, amit én tudok, mert Lilionban játszottad egyszer a Marikát, és aztán játszottad a Julikát, tehát a megfelelő sorrendben eljutottál így a Lilionban, a lépcsőkön így fel a csúcs Julikáig.
Igen.
A másik pedig a Mennyei Híd, vagy a Szent Lajos Király Hídja című darab volt, amiben Győrben játszottál egy kicsi szerepet, azt hiszem a második szerepet volt talán a pályádon, láttalak először téged, és mondjuk azóta tudlak, mert azért az egy olyan alakítás volt, és aztán később a Magyar Színházban játszottad a nagyobb női szerepet.
Igen.
Mesélj erről egy kicsit, mert valahogy ez engem érdekel.
Igen, hát én úgy érzem, hogy a Lilium az először volt ugye a Mari, és akkor 10 év telt el kereken a Júli szerepéig. És ez úgy érzem, hogy ez jól sült el, tehát hogy ez jól sikerült. A Szent Lajos Király Hídja, ott nem is telt el ennyi év, de szerintem nem ez volt a lényeg, hanem én úgy gondolom, hogy ez a Perikóle szerep, tehát Győrbe a Pepitát játszottam, a Pesti Magyar Színházba a Perikólét, és ott én azt hiszem, hogy nem találtam meg annyira még azt a fajta nőiességet, vagy azt a fajta erőt.
Benned az úgy él, hogy az nem sikerült jól? Bennem az úgy él, hogy ez egy elég jó előadás volt a Magyar Színházban is.
Nem tudom, nekem valahogy az egy harc volt. Nyilván persze más látszik kívülről, én nekem belül nagyon
magaddal
sok problémám volt. Igen,
uh-huh.
igen. Igen, valahogy nehéz volt az egész. Lehet, hogy azért is, mert az első komolyabb pesti szerepem ez volt, hogy az ember meg is akar valaminek felelni, hogy a Mihályi Győző volt a partnerem, akivel én a József Attila Színházban úgy találkoztam, hogy én mögötte álltam, mint stúdiós. Tehát, hogy biztos nagyon sok minden kis démonnal harcoltam én közben, és valahogy azt éreztem, hogy olyan kis kevés vagyok, vagy olyan látszó, vagy nem tudom. Tehát, hogy mint hogyha akkor még nem tudtam volna úgy egy olyan tömörnő lenni ebben. De lehet, hogy ez csak a belső hitem, nem tudom.
És akkor mit éreztél úgy a Magyar Színházban, ahogy ez volt az első olyan, amikor elégedett voltál viszonylag magaddal, tehát, hogy már nem voltál átlátszó?
Hű, te jó ég, ez most nehéz kérdés. Most gyorsan végig kell pörgetni, hogy...
Hát
hogy
most már azért elég sokat játszottál.
Igen, igen, csak... hogy azután... Igen, még a Máli néni volt, még utána.
Uh-huh. Tényleg a Máli néni.
Máli néni, igen. Lehet, hogy a Lilium.
Feleségem története, vagy Lilium?
Lilium az előbb volt. Előbb és volt? Én azt hiszem, hogy a Liliumnál érkeztem meg.
Az volt az
meg.
A Magyar Színházban?
Igen, uh-huh. igen. Én ott érkeztem meg, azt hiszem. Igen, akkor szerződtem le, hogy előtte ez a két előadás vendég művészként voltam jelen, és ez volt az első, amikor társulati tagként, és valahogy annyira addigra sikerült valahogy olyan állapotba kerülnöm nekem is, meg a kollégák is úgy fogadtak el, ami már egy olyan kerek dolog lett. És ott például ez nagyon jól sült el, tehát, hogy engem nem zavar, hogyha ugyanaz a darab, tehát vagy nyilván nem ez a vágyam, hogy már ugyanabban az előadásban több szerepet játsszak el, de hogy de egyáltalán nem volt.
De miért az nem érdekes? Én azt úgy képzem, hogy az érdekes, hogy az ember szemszögből tesz magáévá történetet a különböző hősök. Tehát én abszolút laikus módon én úgy érzem, hogy ez izgalmas, de lehet, hogy ez egy színész számára ez inkább...
Szerintem alkat kérdés is, hogy van, aki kevésbé tud elszakadni dolgoktól, amik élnek az emlékeiben.
És akkor az zavaró?
Én nagyon-nagyon szívesen szakadok el. Tehát, hogy én nagyon szeretem. Tehát az, hogy amikor eltelik egy nyár, két évad között, és szeptemberben visszamegyünk, a Lilium is például ilyen volt, hogy nem változtattunk semmit a darabon, mindent ugyanúgy újítottunk föl, és próbáltunk be, de mégis más volt. Mert valahogy mindenki, ahogy pihentette, érett benne, eltelt pár hónap, újra találkoztunk, egész másképp nézünk egymás szemébe, újra születnek mondatok, tehát hogy ez egy nagyon jó dolog újra felfedezni a másikat, meg saját magadat is úgy abban a szerepben, amit csinálsz. És ez, hogy a Liliumról is nekem az volt az első rendes színházi szerepem Győrben, a Marika, és hát elég meghatározó az életemben, és a Magyar Színházas Lilium Julikája az egy egész másik előadásban, egy egész más környezetben, nagyon másképp, és nagyon élveztem. Ugyanúgy, ahogy a Győrit is nagyon élveztem, ezt is extrán, tehát hogy nagyon jó, én nagyon szeretek mindig új emberekkel dolgozni. Nagyon izgalmas, meg az ember nagyon fél, hogy mi lesz meg, hogy fogadják őt el, ő hogy fogadja el a másikat, hogy fogunk-e tudni együtt dolgozni. És aztán mindig megtörik valami kis varázslat hatására, hogy az ember úgy kinyílik a partnerének. Hát ezek nehéz dolgok, tehát hogy a forgatásnál is a Túróci Szabival ugye akkor találkoztunk először, és rögtön egy verekedéses, meg egy ágy jelenet, meg minden, és nagyon kevés idő van arra, hogy az ember összebarátkozzon, és megismerje a másikat, és kinyíljon, de amikor ez megtörténik, és ugye ezt azért eléggé föl kell gyorsítani egy-egy ilyen próba időszak alatt, akkor azok olyan varázslatos emberi kapcsolatok lesznek. Többek között ezért hát, is rossz színházat csinálni.
Ezt, elmegy az ember egy forgatásra, és akkor bemutatom partneret, kezit csókolom, és akkor dur be az ágyba, vagy első csók, vagy ilyesmit.
Igen. Tehát, az Oberfrank Palival például így találkoztam a Ház című kisfilm forgatásán, hogy előtte nem találkoztunk. Uh-huh. És ez egy néma jelenet volt, de rögtön úgy kezdődött, hogy egy ágyba fekszünk, én félmeztelenül vagyok, és ők föl kell. És hát szervusz, Oberfrank Pál Balsajon, és akkor jó, kérjük a színészeket a díszletbe, és hát megfeküdtünk az ágyba. És egy kicsit ott nevetgéltünk, meg zavarba voltunk, de az a jó, hogy mivel tudja az ember, hogy mindketten zavarba vagyunk, tehát hogy tényleg föloldódik pillanatok alatt, és akkor egy teljesen jó munka születik belőle, csak tényleg van ilyen. Ugyanez a Tornyi Ildivel az HBO-s forgatáson, hogy első nap rögtön ugye a filmben van egy leszbikus szál, és nekünk rögtön első nap a szex jelenettel indult a forgatás bele a közepébe.
És mi a jobb ilyenkor, ha az ember utána a forgatás után lezárja ezt az egészet, és hát majd legközelebb találkozunk valami filmben, vagy pedig ha az emberi kapcsolat megpróbál valamilyen szinten utána menni, hát most nem a leszbikus kapcsolatra hadok, de érted, vajon ez így, tehát hogy kell az, hogy utána egy kicsit közelebb kerüljön, hogy ne legyen olyan idegen az a közelség, ami volt?
Az alatta szerintem megszületik, de mindenképpen valahogy mindig úgy hozza a dolog, vagy legalábbis lehet, hogy ezt én keresem, hogy utána azért még mindig van kapcsolat.
Tehát picit utána kell menni
ez sajnos egy gyász, tehát hogy a Pokorniliával is a forgatáson, ez egy annyira szerencsés csillagzat alatt született, tehát hogy az én partnereim azok mind olyanok voltak, hogy mint hogyha előtte ismertük volna egymást. Tehát tényleg eltelt egy forgatási nap, és a nap végére ilyen hihetetlen nyitott emberekkel, és ilyen jó természetű, kedves, szeretetre méltó, szeretetteljes emberekkel hozott össze a sors, és például ez egy gyász, hogy amikor vége van a forgatásnak, akkor utána azokkal az emberekkel nem találkozol már úgy. Tehát a Liával ugye egyáltalán színházban nem találkoztunk, de olyan kapcsolat lett, hogy nagyon fáj, hogy nem találkozunk.
És akkor nem hívott fel? Lia, menjünk el, ígyunk meg egy kávét.
De biztos, hogy lesz ilyen. Valahogy valamiért ő vele nehezebb volt felvenni a kapcsolatot. A Tornyi Ildivel lehet, hogy azért, mert hogy közel voltunk ott egymáshoz, ahol én laktam, és hogy vele valahogy könnyebben, de hát majd a Liával is igen. Csak őnek is azért az élete most keveredik, kuszálódik, kanyarodik, úgyhogy szóval, hogy ez fontos ezeket így tényleg ápolni, megtartani.
Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
It's not the pale moon that excites me. That thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me,
ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Balsai Móni a vendégem. Most éppen már a filmezésről beszélgetünk, úgyhogy most azt én el is árulom a hallgatóknak, hogy a pillanatnyilag a magyar filmgyártásnak Balsai Móni a egyetlen tuti embere, mert ha jól tudom, akkor ugye a Vajna féle film alap, vagy filmunió, vagy nem tudom mi a neve, de ez a, tehát a anyagiakkal rendelkező
a cég, támogatást,
igen, a támogatást megszavazó cég, a Liza a Róka Tündér című filmet hajlandó pillanatnyilag erőteljesen támogatni, amelynek te leszel a főszereplője. Igen. Tehát te konkrétan egy Róka Tündér leszel?
Hát igenis, meg nem is. Egyébként most már nem ez az egyetlen film, csak mi voltunk az elsők, akik így a forgatókönyv alapján kaptunk pénzt, és ez egy nagyon különleges történet, nagyon régóta készült, tehát több mint 5 éve íródik a film forgatókönyve, most már kész van 1-2 éve, csak hát nehéz időket élünk, megéltünk, és mostanra sikerült a támogatást megkapni, és ez egy felnőtt mesefilm lesz, fekete humorú felnőtt mesefilm, ami az emberi kapcsolatokról, és az életről, és a szeretetről szól. Picit meseszerűen, miközben nagyon komolyan, és ez a Róka tündéres vonal, nem tudom, hogy így most így mondjak valamit, így
mondjál esetleg valami nagyon izgatót, amitől aztán különösen várjuk majd.
Igen, mert hát megpróbálom, nagyon bonyolult a történet, de megpróbálom 2-3 mondatba, akkor ez a Liza nevű lány egy nagyon zárt világban él egy idősebb néni mellett, aki egy japán nagykövetnek a felesége, és ő, mint egy ápolónő, ápolja a nénit. A nagykövet már nagyon régóta meghalt, tehát a néni egyedül él, és ezt a lányt borzasztóan kisajátította magának. Ugye a japán-magyar kultúra találkozásából ez egy nagyon furcsa helyszín, tele van a lakás mindenféle japán nippekkel, és japán történelemmel, japán regényekkel, ponyvával, egy nagyon fontos szereplője például a filmnek egy japán popénekes, akit a néni állandóan azt a zenét hallgatja, mert a férjéhez többek között ez is köti őt. Tehát, hogy az egész japán kultúrában egy fura magyar-japán keveredésben él ez a lány fiatal, szinte majdnem gyerekkora óta, emellett a néni mellett, de nagyon zárt világ, és a néni mikor meghal, akkor a lány szembesül azzal, hogy hát ő neki egyez, hogy valahova menni kéne, és hogy kezdeni kell valamit az életével, és hogy egyedül van, és egyáltalán attól, hogy kimegy az utcára, és egy picit belelát a világba, meglátja azt, hogy kéne élni. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amit ugye velünk közöl a mai világ a reklámok kapcsán, a színes újságok kapcsán, és minden ilyen egyéb dologgal, ami körbevesz minket, ez egy nagyon furcsa, álságos, nem teljesen valós világ. És ő ebbe próbál először belekapaszkodni, és aztán szépen ugye ebből alakul át egy tapasztaltabb, a normális élet felé vezető úton keresztül egy emberi, egy nővé. És ez a Róka tündér vonal, ez az, hogy van egy regény, ami a kedvence a néninek is, meg a lánynak is, ami egy Róka tündérről szól, ez egy japán monda, eredetileg kínai volt, a japánok is így átvették, hogy van egy démon, aki a férfiakat, akik beleszeretnek, azokat mind megöli. Ez egy átok. És a lány körül is nagyon sok haláleset történik, és ez egy picit ilyen krimiszállá fejlődik föl. Nem akarom lelőni
azt látjuk, hogy ez egy titokzatos és kicsit őrült nő, rád lett írva ez a figura?
Félig meddig igen. Igen, nagyon izgalmas lesz, az biztos, mert nagyon két, illetve több arca van a figurának.
Mikor lehet ezt majd forgatni már vajon?
Hát nagyon reméljük, hogy nyáron ez sikerül leforgatni, és akkor hát nagyon hosszú utómunka és vágás és mindenféle dolog jön hozzá, mert a 60-as, 70-es években játszódik, tehát a jelmez és a díszlet az egy tényleg egy ugyanilyen elemelt dolog lesz. Tehát egy nagyon, nagyon furcsa és jellegzetes világú. Tehát ahogy a történet is egy nagyon fura világot mutat, ugye ezt mutatja a jelmez és a díszlet.
És azért
is.
A 60-as, 70-es évek, ezt mondtad?
Igen,
70-es,
igen.
És azért ez majd akkor behozza a díszlet meg a jelmez?
Igen, igen, igen. De ez is egy nagyon nagy utazás, még az 50-es éveket is érinteni fogja. Tehát, hogy tényleg egy annyira elemelt, világú, és ennek is megvan ám a jelentősége, hogy miért pont ezekkel a színeivel, meg a fásultságával. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon szimbólumokkal teli dolog lesz ez.
Hát akkor lesz ez a film, és egyébként is ugye mostanában több filmben voltál, volt például, ugye, amit említettünk az elején, a Tilla filmje, ami Cannes-ban is járt, tehát így bennem felvillant ez, hogy még az is lehetséges, ha mondjuk a magyar filmgyártás kicsit szorult helyzetben van is, de hogy végső soron, hanem egyáltalán a film az egy világműfaj, tehát hogy elképzelhető-e például egy ilyen nemzetközi karrier vajon, ha jól sikerülnek a filmjeid, és rögtön tovább gondoltam, hogyha egy hollywoodi forgatókönyvet kapsz, és már annyira sztárhelyzetben vagy, hogy te választhatsz, akkor vajon választanál-e, vagy befolyásolnád-e a producert, hogy ki legyen a partner, vagy ki legyen a rendező. Gondoltál már ilyesmire, hogy kivel lenne jó forgatni a világban rendezőként? partnerként?
Hát nem gondoltam ezt így még végig, hogy de hát most
tehát,
így,
hogy vagy, hogy ülsz a moziban, és azt mondod, sorolni. Hogy ezzel szeretnék játszani egyszer, ott lenni vele a vászlomban.
Igen, hát én nagyon beleszerettem most a skandináv filmgyártásba, hogy olyan filmeket csinálnak, olyan színészi játékkal, és olyan forgatókönyveik vannak, és olyan, tehát én szerintem magas iskola, és sokat is nézem őket. Van mit tanulnunk még, nagyon sok mindent, és tehát például ővelük nagyon szívesen bármit, de még csak kávéhordulány is lennék, hogy végignézem, hogy ezt hogy csinálják.
Elmennél egyébként egy skandináv filmben.
Igen, ezt mondják. Igen. De ővelük nagyon szívesen, ők valami olyat tudnak, amit így nagyon jó lenne ellesni.
Egyébként ilyen tervezős vagy, legalább elábrándozós típus vagy, álmodozós, hogy mi lenne jó?
Igen. Vannak időszakok, amikor elfelejtem, hogy merni kell így nagyot gondolni, és akkor éppen valami pokol járás van lelkemben, életemben, mindenhol, és akkor rájövök, hogy ó, a fenébe, de hát merni kell nagyot gondolni, és így nagyot álmodni, és még hogyha ezek nem is jönnek be, de az, hogy az ember egy picit így kalandozik, vagy mesél magának, vagy gondolkozik, abból annyi minden születik éppen ahhoz a dologhoz is, amit akkor próbál és küzd vele. Tehát, hogy igen, én szerintem nem szabad elfelejteni, így ábrándozni, meg ilyen mindenféle furcsaságokat ötletelni. Még akkor is, hogyha teljesen irreális az egész. Mert valahogy valami, egyszerűen fel is töltődik az ember azzal, hogy mennyi lehetőség van a világban, nyilván nem minden jön velünk szembe, de hogy gondolatokat szül, meg érzelmeket, és akkor valahogy ad egy újabb lendületet. És ez jó, merni kell szerintem.
És hogy képzelnéd el 10 év múlva Balsai Mónit?
Hű, nem tudom.
Akkor már egyáltalán nem Mónika, már biztosan akkor mindenki megtanulta, hogy Móni.
10 év múlva?
Az mi is az? 2022.
2022. Hát nézd, egy fantasztikus kulturális csodát képzelek Magyarországon. Rendkívül jól működő színházakkal, boldogsággal, gazdasági stabilitással, és a Balsai Móni ebben rendkívül boldog, és mondjuk van gyereke már. És hogy valamiféle harmónia felé törekedni, és örülni annak, ami van. De egyébként pont mostanában beszéltem kollégáknak is arról, amikor így szövődnek a tervek, hogy mit kell jövőre csinálni, vagy hogy merre menni, vagy hogy úristen ebben a helyzetben ki hogy gondolkozik, hogy terveket szőni, hogy annyira sokat beszélünk erről, és annyira sokat rettegünk most, hogy jaj, mi lesz, hogy mindent. Eddig is a színész szakma amúgy is egy kiszámíthatatlan dolog, mondjuk nem is feltétlenül a színész szakma, de hogy most tényleg egy nagyon félős, félelmetes időszak van, hogy egyre többet mondogatom mostanában, már nem csak magamnak, hanem másoknak is, hogy foglalkozzunk azzal, ami most ebben a pillanatban van. Hogy amit most kell csinálnunk, ami miatt most megyünk be este dolgozni, arra az előadásra, arra a darabra, akihez most hazamész este, hogy valahogy próbáljuk már meg azt a békét, vagy azt a nyugalmat, vagy azt a szeretetteljes állapotot, és mindemellett a szakma szeretetét is megtartani, hogy úgy menj be este, hogy most ez a feladatom, és hogyha csak ennyi néző van, vagy ha nagyon sok van, akkor nekik. És mindig megéri ez a dolog, mert utána mindig kiderül, hogyha az ember pozitívan gondol rá, hogy ugyanannyi energiát viszel, mintha negatívan, sőt, kevesebbet, és hogy sokkal jobb inkább annak örülni, ami most van. De nem lehet félni folyamatosan.
Jó, ezek így egy ilyen
szép nagy jó, nyálas dolgot sikerült most ezt raktam,
nagyon jó kis végszó volt. Nagyon jó kis végszó volt, több mondatból állt. Tartalmas, terjedelmes, bőséges és gazdag végszó volt. Köszönöm szépen, Móni.
Én is
örülök,
köszönöm,
hogy eljöttél. Balsai Mónit hallották a kedves hallgatók az Ahol hely van színházi belépő című műsorban, ami az én műsorom, a kis Tubar Andrea vagyok. És várom önöket a jövő vasárnap is. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!